Közös nevező, az Egon podcastje. Moderátor Herman Irén.
Mai vendégeink. Kis Katalin Lívia, értékesítés támogatási szakértő, életbiztosítási üzletág. Lendvai Krisztina, tanácsadó, prémium üzletág. Böröndi Anikó, ügyfélkapcsolati igazgatóság vezetőhelyettes. Köszöntelek titeket!
Sziasztok!
Kérlek, mielőtt belevágunk a mai témába, mutassátok be pár szóban magatokat. Milyen területen dolgoztok, milyen gondolatokkal, eredményekkel zártátok az elmúlt évet?
Akkor kezdem én egy bemutatkozással. Engem 14 éve Homonnai Katalinként ismer az Egon minden dolgozója. Itt a pandémia idején én férjhez mentem, és visszavettem a lánykori nevemet. Úgyhogy most hát majd együtt megszokjuk, hogy újra Kis Katalin vagyok a kollégáim számára, és sokan mondták, hogy én nem írlak át téged a telefonomba, mert sose talállak meg. Hát majd csak megszokjuk. Én az életüzletágnál dolgozom, és egy nagyon-nagyon izgalmas éven vagyunk túl. Amikor március 16-án otthon nyitottuk fel először a laptopunkat az íróasztalainknál, akkor iszonyat mennyiségű munka szakadt ránk. Tehát egyszerre kellett biztosítani a meglévő ügyfeleinket, hogy jó szerződésük van, érvényes, ha a Covid-dal összefüggésbe kerül a családjuk, vagy ők bajba. Aztán akciókat kellett kiírni, hogy az értékesítőknek legyen miért újra csatába indulni. Változtatni kellett meg annyi szabályt, és gondolnunk kellett azokra az ügyfelekre is, akiknek most nehézé vált a fizetés, és olyan könnyítéseket kellett bevezetni, amivel a szerződéseik túlélik majd ezt a nehéz időszakot. Rendkívüli együttműködésben nagyon sokat dolgoztunk, mi természetesen együttműködve IT-s kollégákkal, aktuáriusokkal, az adminisztrációban dolgozókkal, és még sorolhatnám tovább, és azt gondolom, hogy látványos volt az, hogy április 1-én már be tudtunk jelenteni olyan könnyítéseket az ügyfeleink számára, amivel 6 havi díjat mi tettünk az ő számlájukra helyettük, ha nehéz helyzetbe kerültek, és nem tudták fizetni a saját szerződést. Folyamatosan újabb és újabb feladatokat tűztünk magunk elé, miközben tennünk kellett azokat a dolgokat is, amelyeket egyébként termékfejlesztési munkánként végeznünk kellett a háttérben, hiszen ugyanúgy meg voltak tervezve az éves feladataink, új termékeket kellett gyártanunk a prémium üzletágnak, a teljes kiegészítő palettánkat frissítjük, újra számoljuk, hálózatnak is új terméket kell készíteni, és hát nem vagyunk túl sokan ebben a társaságban, de azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk mindannyian az otthonról való együttműködést. Hetente többször találkozunk, beszélgetünk egymással, tudjuk egymásról, hogy ki mivel foglalkozik, és tényleg adjuk a stafétabotot egyik kézből a másikba.
Hányan vagytok a csapatban?
89-en. És viszonylag sok új kollégánk van, aki néhány éven belül érkezett. Kevesebben vagyunk, nagyon régiek, tehát jó ez az együttműködés, a friss gondolat, a régi tapasztalat viszi az életet.
Említetted, hogy segítenetek kellett az ügyfeleknek. Mondasz még pár másik példát, hogy hogyan tudtatok segíteni?
Először is azt a kommunikációt kellett nagyon gyorsan összeállítanunk, hogy az a konkrét szerződés, amivel az ügyfél rendelkezik, vajon, ha ő COVID miatt meghal, kórházba kerül, táppénzes időszak köszönt rá, akkor vajon számíthat-e a biztosításból kifizetésre? Tehát nagyon gyorsan átnéztünk a termékeinket, és ezzel kapcsolatban rögtön összeállítottunk egy anyagot. A következő, ez a fizetési könnyítések világa volt. Azt tapasztaltuk, hogy bizonyos szakmákban nagyjából ugyanaz, ami most is előállt, hogy hirtelen fizetésképtelenné váltak az ügyfelek, és az is jól látszik, hogy kevés tartalék van, biztonsági tartalék a családokba, és nagyon sokan nyúltak ahhoz az eszközhöz, hogy éltek ezzel az úgynevezett kötvénykölcsön lehetőségével, illetve egy újabb kockázati biztosításra pedig díjfizetés szüneteltetést engedtünk, hogy 6 hónapig nem kell díjat fizetnie az ügyfélnek.
Gondolom azt is hangsúlyoznotok kellett, hogy sokan átgondolták, hogy esetleg most mondják fel, mert hogy akkor ezzel könnyítést tudnak elérni maguknak, de hogy ez akkor nem éri meg, tehát hogy ezt is kommunikálni kellett.
Folyamatosan figyeltük, hogy vajon a visszavásárlások, a szerződés megszüntetések hogyan alakulnak a háttérben, hányan nyúlnak ehhez az eszközhöz. Kiugró visszavásárlást nem tapasztaltunk. Ugyanakkor a másik oldalról azt viszont jól láttuk, hogy az ügyfelek kockázati érzékenysége magasabb lett. Olyanok kötöttek plusz életbiztosítást, akiknek már volt egy, de felmérték, hogy nem elégséges a biztosítási védelmük, illetve az üzletkötőktől azt a visszacsatolást kaptuk, hogy ha kockázatról beszélnek az ügyfeleikkel, akkor sokkal könnyebben átmegy ez a gondolat. Mindenki nagyon magához közelinek érezte azt, hogy bizony vele is megtörténhet a baj, ő is bajba kerülhet.
Anikó, elmondjuk a hallgatóknak, hogy te Sopronból csatlakoztál ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy Zoom segítség vagy itt velünk. Köszönjük, hogy vállaltad, hogy beszélgetsz velünk. Mutasd be te is a csapatodat, kérlek, és mondd el, hogy nektek milyen tapasztalataitok voltak ezzel a nehéz időszakkal kapcsolatban. Ugye a ti munkatársaitoknál csapódhattak le azok a problémák, amelyekről Kata beszélt.
Így van. Nálunk alapvetően mivel két vidéki helyszínről beszélünk ügyfelkiszolgálást tekintve, illetve személyes ügyfelszolgálatokról is, így több helyszínen kellett megoldanunk azt, hogy gyorsan és rugalmasan tudjuk a kollégákat home office-ba költöztetni, és azért az egy kihívás volt, hogy sok gyermekes anyukával dolgozunk együtt, hogy ők hogy tudják megoldani azt az ügyfelkiszolgálást, amit korábban az ügyfelek megszoktak tőlünk otthonról is. Ennek voltak egyrészt technikai kihívásai, de így személyes munkaszervezési kihívásai is voltak, és azt gondolom, hogy kellő rugalmasság kellett mind a két fél részéről, mint a munkavállalók, mint a munkáltató részéről, hogy ezt gyorsan és hatékonyan meg tudjuk oldani. Az ügyfeleink nyilván arra számítottak, hogy ugyanazt a szolgáltatást kapják ebben a nehéz helyzetben is, és ennek érdekében igyekeztünk minél több olyan új megoldást, lehetőséget adni nekik, ami rugalmassá tette az ügyfélkiszolgálásunkat, és egyébként a mi stratégiánk központi célja az, hogy digitalizálódjunk, és online irányba tereljük az ügyfélkiszolgálásunkat, és a nehézségek mellett nekünk ez egy ilyen pozitív támogatás volt ez a COVID időszak, hiszen az online kiszolgálásunkat azt meg tudtuk erősíteni, és egyre több ügyfelünket tudtunk online csatornára terelni. Úgyhogy mi így próbáltuk a kiszolgálást biztosítani nekik, és sikerült is a stratégiánk megvalósítása érdekében jelentős lépéseket tenni ebben az évben.
Hogy képzeljük el a munkatársaitok home office-ba áthelyezését?
Ők dolgoztak Sopron és Szombathelyi helyszínen a telefonos kiszolgálásban, illetve a back office feladatokban, illetve Budapesten két személyes ügyfélszolgálati irodánk működött. A személyes ügyfélszolgálatokat ugye ebben az időszakban bezártuk, és otthonról ők alapvetően a back office kiszolgálásra csoportosítottuk át. A hívásfogadó kollégáknak pedig gyakorlatilag egy délután alatt kellett átállnia a benti irodai működésről az otthoni kiszolgálásra, és hát még én saját magam is vittem ki gépeket a kollégáknak, úgyhogy teljes felszereléssel átköltöztettük őket gyakorlatilag otthonra.
Hogyan hatott a pandémia az ügyfelekre? Hogyan csapódott le ez náluk, a munkatársaidnál? Milyen panaszokkal, kérésekkel, kérdésekkel fordultak hozzátok?
Hát egyrészt, akik megszokták azt, hogy személyesen intéznek ügyet, őket kellett segíteni abban, hogy tudják elektronikusan intézni az ügyeiket, és hát nyilván ugyanúgy megmaradtak a gyors kiszolgálást igénylő ügyek, tehát egy kárbejelentésnél azonnali segítségre van szüksége az ügyfeleinknek, úgyhogy ők szerették volna ugyanazt a gyorsaságot és ugyanazt a megbízhatóságot kapni tőlünk, amit korábban, és azt gondolom, hogy ezt sikerült is elérni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ügyfél visszajelzéseket, azokat folyamatosan figyeljük, és reagáljunk azokra a jelzésekre, amiket az ügyfelek küldtek.
Krisztina, hogyan kerültél a prémium üzletákhoz? Mióta dolgozol itt? Milyen a csapatod, hogy képzeljük el ezt a munkát?
2014 óta dolgozom a prémium üzletágnál, gyakorlatilag az egyetem után rögtön itt kezdtem dolgozni. Itt fejeztem be a szakdolgozatomat is, és akkor onnantól kezdve itt dolgozom tanácsadóként. Hát elég fiatalos a környezet, tehát hogy nagyon sok új fiatal kollégánk van, és egy folyamatosan bővülő csapattal dolgozunk együtt.
Hányan vagytok?
Hát a prémiumnál durván egy ilyen 100-120-an dolgozunk most jelenleg, különböző igazgatóságunkon, a mi igazgatóságunkon durván egy ilyen 20-30 dolgozik most jelenleg, de folyamatos a felvétel.
Milyen az ügyfélköröd?
Hát nagyon változó, nyilván vannak nagyon vagyonos ügyfelek is, de igazából a minimum díj az szerintem nem olyan magas. Ami ránk jellemző, hogy kizárólag a megtakarítási, befektetési, illetve az életbiztosítási területtel foglalkozunk. Tehát az ilyen standardebb biztosítások, mint lakás, kötelező, kaszkó, az így nem tartozik a mi portfóliónkba. Hát az én ügyfélköröm az így elég változatos, tehát hogy így tényleg vannak nagyon exkluzívak, akár államtitkár, polgármesterek, vagy felső vezetők, vagy akár top 100-as vállalkozók, de ugyanúgy akár informatikával foglalkozó, vagy orvosok, tehát hogy így nagyon sok területről vannak ügyfeleink.
Mit vár el ez az ügyfélkör a tanácsadójától? Közelebbi kapcsolatnak képzeljük el, akár barátságok is kialakulhatnak, hogy van így a munka és a személyes kapcsolat határa?
Az a tapasztalat, hogy nyilván azért így a gyakoribb kapcsolattartást azt általában elvárják az ügyfelek, valaki nem ragaszkodik, tehát hogy nálam az a bevett szokás, hogy egy hosszú távú megtakarításnál tipikusan egy ilyen fél éves vagy éves kapcsolattartást szoktam tartani az ügyfelekkel. Az egyösszegű befektetésnél, tehát ahol tipikusan egy nagyobb vagyont helyeznek el nálunk az ügyfelek, ott gyakrabban azért, tehát hogy ott azért legalább egy ilyen negyedéves, de inkább gyakoribb kapcsolattartásról van szó.
Nőnap környékén három női vendéggel a mai kiemelt témánk női kérdések, de akár női termékek is szóba fognak kerülni, hogy kell a női ügyfelekkel bánni. Én azt tapasztalom, hogy egy nő akkor tud igazán jól érvényesülni, hogyha valaki segíti. Ugye a nőknek általában az önbecsülésük lehet a gátja az előre menetelüknek. Nektek volt bármilyen olyan női kollégátok, főnökötök, mentorotok, tanárotok, aki segített a pályán?
Nekem az első főnököm volt olyan, aki így nagyon meghatározó volt az életemben. Sokan ismerik is még talán Hofferné Rozi. Ő mellette tanultam meg gyakorlatilag egyrészt a szakmát is, másrészt azt is, hogy kell következetes vezetőnek lenni, ugyanakkor akkor emberségesnek is. És én ezt így mindig szem előtt tartottam, hogy amiket őtől így ellestem praktikákat ezen a területen, azt így a mai napig is kamatoztatom, és így elő-elő húzom a tarsolyomból.
Kata?
Hát most ünneprontó leszek. Én férfiaktól tanultam sokat. Tehát én fel tudom idézni most hirtelen erre a kérdésedre, hogy kik a példaképek, és kiktől tanultam, csupa férfi jutott az eszembe, de többnyire olyan férfiak, akik nagyon nagyra becsülik a nőket. Tehát úgy tudnak férfiként működni, hogy közben nagyon elismerik a nők értékeit. Én az ő hatásukra sok mindent csináltam máshogy, vagy gondoltam újra.
Példákat mondanál nekünk?
Többnyire a tudomány teréről, még egészen a gyökereim, a tanulmányaim kapcsán kerültem össze olyan példaképekkel, akár a szakdolgozatírásom miatt, vagy én ugye középiskolai tanárként kezdtem, egy ottani vezetőmtől tanultam sokat abban a tekintetben, hogy kell gyerekekkel, emberekkel bánni, hogy az ott egy jó csapat legyen az én vezetésemmel, osztályfőnökségemmel. Tehát én most férfiakat tudtam felidézni, de mind olyan férfi, aki még egyszer hangsúlyozom, nagyon nagyra értékeli mindazt, amit a hölgyek tesznek.
A másik kulcs a nők előre menetelében valóban a férfiak. Krisztina, mintha neked is ez lenne a véleménye?
Hát igen, tehát egy én is mindig, akár hogyha így a tanulmányaimra gondolok vissza, vagy az itteni munkámra, mindig férfiakkal voltam körülvéve, tehát hogy így akár a baráti társaságomat nézem, az is tipikusan férfiakból áll, vagy hogy ebbe a szakmába kerültem, az is az itteni vezetőmnek köszönhető gyakorlatilag, akitől mindent megtanultam.
Mennyiben más egy férfi és egy női vezető? Mi a tapasztalatotok? Van-e különbség? Ti magatok melyiket preferáljátok? Van-e egyáltalán ennek jelentősége?
Én azt éltem meg az Egonnál, negyedik vezetőm, aki nő, és abban egyformák, hogy talán az empátia készsége magasabb egy nőnek. Én viszonylag könnyen alkalmazkodom, és mind a négy vezetőmmel nagyon jól és gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni, és a jelenlegi vezetőmmel is ugyanez a helyzet, hogy élvezhetjük annak az empátiának az előnyeit, amire egy nő képes. és ezzel olyan szeleket tud kifogni a vitorlából, vagy úgy tud lekerekíteni esetleg élesebbé váló helyzeteket, vagy úgy tud motiválni munkatársakat, ami sokkal harmonikusabban, vagy komoly békében telhet a csoporton belül.
Nekem ugye a közvetlen vezetőim azok mindig férfiak voltak, és én velük is szeretek így együtt dolgozni. Az üzletág vezetőnk az most nő, és én is ezt az empátiát tudnám kiemelni, illetve tehát, hogy általában ezt teszem észre, hogy ha mondjuk akár egy menedzseri pozícióba is, hogyha egy nő kerül, akkor sokkal empatikusabban tudja kezelni a csapatát.
Anikó?
Nekem van ellenpéldám is erre, tehát nekem van olyan tapasztalatom, amikor kevésbé empatikus volt egy női vezető, ugyanakkor férfi vezetőben is tapasztaltam meg olyat, aki empatikus, és jól kezeli ezeket a helyzeteket. Én azt mondanám, hogy inkább az embertípustól függ az, hogy ki milyen vezető, mint a nemétől. Nekem ez a tapasztalatom.
Anikó, nálatok már akkor csapódnak le megkeresések, hogyha már valakinek van ugye valamiféle kapcsolata az Egonnal. Ki intézi ezeket az ügyeket, amikor már megvan az üzlet?
Ez a tapasztalatunk, hogy nagyobb arányban a nők telefonálnak főleg. Ugyanakkor például online kiszolgálásban pedig a férfiak kicsit bátrabbak és könnyebben használják az új szolgáltatásainkat. Viszont, hogyha valamit el kell intézni, akár papírokat beküldeni, vagy egy kárbejelentést megtenni, akkor nagyon sok esetben inkább a nők telefonálnak, ők intézik a családügyeit.
Termékfejlesztésben van-e jelentősége annak a szónak, hogy női termék?
Igen, természetesen. 2006-ban született meg két kifejezetten nőknek készített biztosítás, ez a női műtétre és a női kórházi napi térítésre szóló védelem, szülés, terhesség kapcsán ad plusz kifizetést nőknek. Én akkor kerültem ide a céghez, és ez volt az első küldetésem, hogy ezt vigyem a kollégákhoz a hálózatba. De azóta sem szűnt meg az a fajta kommunikáció a részünkről, hogy egy kicsit máshogy kell tárgyalni a nőkkel. Nagyon érdekes statisztikai adatokat találtam. Azzal kapcsolatban, hogy egy nőnek fel kell készülni arra az időszakra, amikor majd csak magára számíthat. Kicsit kedélyeket borzoló az, hogy 30-as, 40-es, 50-es éveikben élő nők közül a 30% egyedül él. 60 fölött ez már 50%. Most az egyedülség az nem csak azért van, mert özvegyen marad, hanem van, aki férhez sem megy, eleve önállóan építi az életét, vagy elvált éppen egy-két-három gyerekkel, és a statisztika azt mutatja, hogy valóban a nőknek tudatosan fel kell készülniük arra az időszakra, amikor elképzelhető, hogy valóban csak a saját bevételeikre tudnak támaszkodni, és nem lesz mellettük senki, aki segítséget adjon.
Köszönöm nektek!